Én is nagyon-nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek kedves minnyájatokat. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek közöttetek, és hogy együtt mélyedhetünk el ezen a mai délutánon is Isten szavában és üzenetében. A kis kiosztott jegyzeteken figyelemmel kísérhetitek majd az igéket, amikre hivatkozom, és egyúttal lehetőségetek is van, hogyha otthon még újra végig gondolnátok a mai istentisztelet üzenetét, akkor ezt magatokkal is vihetitek. Isten igéjét ezen a mai délutánon az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fogjuk olvasni, mégpedig a 18. fejezet 24. versétől a rész végéig. Gyertek, álljunk fel, így hallgassuk Isten igéjét. Így hangzik tehát az élő Isten szava, az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből, a 24. verstől. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te szavadért, köszönjük, hogy ma is közel jössz hozzánk, köszönjük, hogy te nem néma Isten vagy, hanem olyan, aki beszélsz hozzánk, sőt, egészen a szívünk mélyéig el akarod juttatni a te igédet. Köszönjük, hogy a te szavad lélek és élet, és azért hívunk és kérünk, hogy teremj bennünk életet. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma közöttetek, mert az évek során, hogy egyre jobban megismerjük egymást közös missziókban, vagy más egyéb területeken, ahol találkozunk, egy olyan gyülekezetet ismerek meg bennetek, akik nagyon szeretik az Urat, és akik szeretik az ő igéjét. És a mai délutánon ebben szeretném, hogyha elmélyednénk. Egy olyan személyről szeretnénk ma beszélni, Apollósnak a személyében, akiről elég keveset beszél az Új Szövetség, de a hatása annál nagyobb volt akkor, és annál nagyobb lehet ma is, hogyha Apollósnak azokat a személyiség vonásait és hozzáállását a magunkévá tesszük, amiről itt ebben a rövid felolvasott néhány versben olvastunk. Tehát a mai délutánon szeretném nektek Apollósnak ennek a fiatal, friss, de annál ambiciózusabb tanítványnak a személyét elétek hozni. És nem véletlenül használom ezt a, hát talán a köreinkben kevéssé szokványos jelzőt, mint hogy ambiciózus. Ezt általában nem túl pozitív jelzőként szoktuk emlegetni, hogyha valaki olyan nagyon ambiciózus, olyan törtető vagy rátarti, de Apollós egy olyan ember volt, aki az Úr ügyében volt ambiciózus. És ez egész más. Ezért szeretném ma őt elétek hozni, és példaként állítani. Apollós egy rendkívül magasan képzett, nagyon jó képességű tanítványként érkezett Efezusba, és így találtak rá az efezusi fiatal, bimbózó gyülekezet plántálásnak a vezetői, ez a bizonyos Akvilla és Priscilla. Pál apostol végzi az igehirdetői munkáját, de Hát ugye Pál apostolra sem gondolhatunk úgy, mint egy egyszemélyes szuperhősre, aki beevangelizálta a fél világot ott az ókori Közel-Keleten meg Kis-Ázsiában, hanem csapatban gondolkodott ő is. Mindig voltak körülötte olyan emberek, akik lángoltak az Úrért, és velük együtt dolgozott. Ilyen volt Aquila és Priscilla is. Efezusban Apollós megjelenése előtt néhány évvel indult a gyülekezet plántálás, tehát Pál, Aquila és Priscilla munkája nyomán, akik korábban találkoztak. És egyszer csak beesik a képbe ez a fiatal, friss, tapasztalatlan, de az Úr ügye iránt annál ambíciózusabb és lelkesebb friss tanítvány, Apollós. Miért mondom, vagy mi alapján mondom, hogy nem csupán, hogy lelkes tanítvány volt, hanem nagyon magasan és jól képzett ember volt. Hát, hogyha pusztán ezt az első felolvasott néhány verset nézzük, Lukács, az apostolok cselekedeteinek a szerzője, így sorjázza a jelzőket. Azt mondja, hogy egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Milyen tömören, de annál sokszínűbben jellemzi ezt az egy embert, Lukács. És mindegyiknek üzenet értéke van, és egy komplett személyiség rajzolódik ki előttünk. Alexandriai származású volt. Alexandria az ókori római birodalomnak a második legnagyobb városa volt, a legnagyobb számú zsidó diaszpórával. Alexandria híres volt akkor a könyvtáráról, ezt bizonyára hallottátok már. Ez a könyvtár leégett, ki tudja, mennyi tudás veszett oda, ki tudja, milyen típusú tudás veszett oda, valószínűleg nem véletlen, hogy annak le kellett égnie. De minden esetre nem csupán nagy számú zsidó közösség élt Alexandriában, hanem a zsidó filozófiai iskolának a fellegvára volt Alexandria. Képzeljétek el, ott van egy óriási könyvtár, ott van egy nagy számú zsidó diaszpóra, és nagy nevű zsidó filozófusoknak a sora származik Alexandriából. Hát egy ilyen helyről jön Apollós. Alexandria volt az ókori Közel-Keletnek a Cambridge-e, Oxfordja. Tehát egy nagy-nagy kulturális és tudományos fellegvár. Hát ma is, hogyha elmentek Cambridge-be, Oxfordba, vagy valamelyik nagy nevű amerikai egyetemi városba, ott érződik a légkörben, hogy ez a magas tudományosságnak a fellegvára. Na, ilyen volt Alexandria, és Apollós itt szocializálódott. Itt nőtt fel. A neve. Alexandriai származású zsidó férfi, akiről később azt látjuk, hogy nagy misszionárius lett. Tehát valószínűleg a szüleitől is valami olyan hátteret örökölt, ami az ő zsidóságában megerősítette, és később ez vezette Krisztushoz. De egy ortodox zsidó családban, hát nem éppen biztos, hogy egy görög istenről kellene elnevezni egy gyereket. Milyen háttérből jön tehát Apollós? Egy olyan háttérből jön, ahol a szülei egyszerre adták át neki a hitet, és egyszerre mondták azt, hogy integrálni akarjuk a gyereket a kultúrába. És egy hamisítatlan görög istenségnek a nevét adják neki. Hát nem is csoda, hogy ezek után Apollós egy ilyen helyen tanulva, egy ilyen helyen szocializálódva, ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Tehát hozza magával a saját zsidó gyökereit az írásokba belegyökerezve, és hozza azt az attitűdöt, hogy mindazt, amiben hiszek, az bele kell építeni abba a kultúrába, amiben élek. És így csöppen bele a friss, efezusi gyülekezet plántálásba. Na tehát mind a mellett, hogy magasan képzett, és jó képességű ember volt, emellett tapasztalatlan is volt. Miért mondom ezt? Azért, mert azt látjuk, hogy elmegy egy városba, elkezd missziózni, hirdeti a maga üzenetét, majd mindjárt kifejtem, hogy miért mondom, hogy a maga üzenetét, de nem keresi a helyi keresztény közösséget. Hogyha van. Hát, hogyha elköltöznél egy másik városba, teljesen természetes lenne, hogy keresnéd a keresztényeknek a közösségét. Igaz? Igaz? Keresnéd az élő gyülekezetet. Hova menjek? Hát ezekben az időkben a kereszténység már 21 néhány éve terjedt ezen a területen. Apollós is hallott valahonnan Krisztusról. Tehát kereshette volna a helyi gyülekezetet, de nem ezt tette, mert annál nagyobb volt az ambíciója, és azt mondta, hogy hozom én nektek az üzenetet. A metódus, amit használ, ugyanaz, mint amit Pál apostol alkalmaz. Bemegy szombatonként a zsinagógába, és vitázik az ott lévőkkel. Hirdeti, hogy Jézus a Krisztus, és nem kell tovább várni rá. És nézzétek meg, hogy milyen jó, hogy akik ismerik az Urat, azok tudják, hogy egy ilyen fiatal, nagy reményű, ékesen szóló, de még tapasztalatlan tanítványt, azt nem nyakon kell vágni, hogy miért nem jöttél a gyülekezetbe. Hát nem egészen pontosan úgy vannak ezek a dolgok, ahogy te mondod, hát gyere gyorsan, gyere le onnan a tóraolvasó állványról, mert szeretnénk elmagyarázni neked, hogy hát ezek nem így vannak ezek a dolgok. Hanem Aquila és Priscilla ilyen nagyon finom, puha szeretettel oda hívják magukhoz Apollóst, és azt mondják neki, hogy nagyszerű mindaz, amit tudsz. De barátom, van több. Az Isten királyságában van sokkal több annál, mint amit te eddig megismertél. És Apollósban egy olyan embert látunk, aki erre a meghívásra, hogy tanuljon többet Isten királyságáról, erre nem gőggel válaszol, nem azt mondja, hogy hagyjatok békén, majd megtanulom én a magamét. Én is tudok annyit, mint ti, Aquila meg Prisz. Hanem kész vagyok tanulni. Két dolog van tehát Apollós hozzáállásában, amit mindenképp szeretnék ma ide elétek helyezni. Az egyik, hogy tanulékony volt. A másik pedig, hogy alázatos volt arra, hogy tanuljon. Amennyit eddig hallottam, ismertem, vagy a Sanyival való beszélgetésünkből, azt értettem meg, hogy az új reményesek nagyon szeretik az Urat, és szeretik az igét. Ez jó, nem? Ilyen hírben álltok. Halleluja! Arra szeretnélek ma inspirálni benneteket, hogy Isten országában van még több. És ezért láthatjátok a jegyzeten ezt a címet, hogy szintek. Isten megismerésének vannak szintjei. Ezeken a szinteken csak akkor tudunk egyre feljebb haladni, vagy másképpel élve egyre mélyebbre menni, hogyha reális ön és helyzetértékelésünk van azzal kapcsolatban, hogy hol állunk most. Hogyha 15 éve vagy hívő, adj hálát érte, és tudd, hogy ez még nem a vége. Hogy van több. Hogyha most értél meg nemrég, vagy csak ismerkedsz Istennel, akkor halleluja! Ez a legjobb hír számodra, hogy van még több. Van még tovább, mert Isten királysága a végtelen növekedésnek a helye. És ez számodra ingyen elérhető. Hát nem öröm hír ez? Hát dehogy nem. Na nézzük. Négy olyan tulajdonságot szeretnék ma bemutatni nektek Apollósról, amik példaértékűek a számunkra. Egy. Figyelte Isten munkáját, és nem akart lemaradni róla. Ez az egyik kedvenc tulajdonságom Apollósban. Ezt olvastuk a 25. versben. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Na, ez rendkívül fontos. Az, hogy Apollós csak János keresztségét ismerte, ez nem pusztán azt jelenti, hogy vízkeresztségben már része volt, de szent lélekkel még nem töltekezett be. Nem pusztán és nem is elsősorban ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy mind azt ismerte Jézusról, ameddig keresztelő János és az ő tanítványai felismerték azt, hogy kicsoda Jézus. Na hát ez azért elég nagy különbség a között, amit Jézusról tudni lehet, Jézus saját tanításai alapján, ahhoz képest, mint ameddig keresztelő János tudta tanítani az ő tanítványait. Hát nézzétek, azt olvassuk, hogy helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Nem Jézus tanításait adta tovább, hanem azokat az ószövetségi igéket jól ismerte, amelyek rámutatnak arra, hogy Jézus a messiás. De valamiért, és ezt Lukács nem fejti ki, odáig már nem jutott, vagy nem találkozott még olyanokkal, akik Jézus munkásságát, személyét és az ő tanítását átadták volna neki. De ő egy olyan ember volt, aki figyelte a környezetében Isten munkáját, és nem akart arról lemaradni. Mert hogy? Apollós tehát az előzmények alapján egy olyan ember volt, akit a szülei hitben neveltek. Ismerte az írásokat. És eljutott hozzá az a hír, hogy János a pusztában keresztelt, és hívta az embereket megtérésre. Eljutott hozzá annak a híre a júdai pusztától Alexandriáig, eljutott annak a híre, hogy Isten mozog, hogy Isten lázba akarja hozni a népét, és új kijelentést akar adni önmagáról. Eljutott hozzá annak a híre, hogy valami változik, hogy Isten nagy változást készít, hogy 400 év után újra megszólal, és Apollós figyelte ezt, és nyitott volt rá. Isten dolgozik Debrecenben. Isten dolgozik az új reményben, és az új reményen keresztül. Te figyeled Isten munkáját? Itt a környezetedben? Látjátok azokat a csodákat, amiket Isten itt tesz közöttetek? Én ezt a saját gyülekezetemnek is felszoktam tenni ezt a kérdést. Nehogy olyanokká váljunk, akik tapasztaljuk a csodákat, aztán egy idő után természetessé válnak. Ima meghallgatások, missziós tevékenységeknek az eredményei, az, ahogyan mondjuk a pásztorkörben együtt vagyunk, az egység, ezek nem természetes dolgok. Isten mozog, Isten munkálkodik most is, és Apollós egy olyan ember volt, aki figyelte nyitott füllel és szívvel, hogy hova mozog Isten lelke. Mit akar tanítani önmagáról? Eljutott hozzá János keresztségének a híre is. Ő maga is keresztelő János tanítványává vált. Értette a Jézusról szóló igéket, tehát megint csak tovább lépett egy szinttel, és azt mondta, hogy na valahogy nekem Jézussal kell foglalkoznom. És annyira komolyan vette ezt, hogy elkezdte tanítani egy idegen város, idegen zsinagógájában a Jézusról szóló igéket. Na ezért mondom, hogy elképesztően ambiciózus volt. Aztán, kettő, lelkesedett az igéért, és meg akarta azt érteni. 24. versben ezt olvastuk. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Az írásokban jártasnak lenni az azt jelenti, hogy bújod az Isten igéjét. Azt jelenti, hogy amikor olvasod a bibliai történeteket, amikor szembesülsz a bibliai szereplőkkel, akkor az az érzésed, hogy wow, hát én itthon vagyok. Hát ez a József, ez a barátom. Pál apostol a barátom. Apollósról meg úgy érzed, amikor olvasod róla, hogy hát ha most itt lenne, meghívnám egy kávéra. Ez jelenti jártasnak lenni az írásokban, hogy szereted az Isten igéjét, bújod azt, akarod megérteni, mert lelkesedéssel tölt el az a tudat, hogy van még több. Hogy ez a könyv, ami itt van a kezedben, ez maga a kincses bánya. És csak rajtad múlik, hogy ebből a kincses bányából mennyit aknázol ki. Nem tudom, te hogy vagy vele. A tapasztalatom az, hogy a legnagyszerűbb keresztények sem töltenek elég időt Isten igéjébe. Remélem, hogy úgy vagy itt, hogy most azt mondod, hogy engem ez ne piszkáljon onnan a szószékről. Halleluja! Remélem, minél többen így vagytok, hogy hát mit nekem, oda-vissza tudom fejből az egész Bibliát. Úgy legyen. De ha nem így vagy itt, akkor van még több, van még több, van még hova eljutnod, és eljutnom Isten megismerésében. És ebben példaértékű számunkra Apollós, mert lelkesedett az ígéért. Mert nézzétek, a 25. versben ezt olvastuk, hogy búzgó lélekkel hirdette a Jézusról szóló igéket. Búzgott az Úrért. Azt mondta, hogy ez annyira jó, hogy én ezt át akarom adni mindenkinek. Ez annyira fantasztikus, hogy tudhatom azt, hogy a Messiás, az Jézus Krisztus, hogy én ezt mindenkinek el akarom mondani. És búzgott az Úrért, lelkesedett az igéért, és meg akarta érteni. Na hát ez nagyon nem mindegy. 2003-ban, amikor megtértem, akkor itt van előttem egy kép. Ültem a Velencei tó partján, 3 hónapos hittel, egy kis ajándék új szövetséggel, amit úgy kaptam egy barátomtól. Nem is teljes Biblia volt, hanem egy új szövetség. És ültem a Velencei tó partján, és bújtam, értitek, a nyári szünetben, bújtam az Isten igéjét. És találkoztam egy csomó olyan résszel, amit nem értettem. És azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hogy ezt nem lehet megérteni. Én addig fogom olvasni, míg meg nem értem azt, hogy mi van ide leírva. Mert hogyha ezt Isten azért adta, hogy az emberek olvassák, akkor ezt meg lehet érteni. Éreztetek már olyat, hogy bosszant, hogy nem érted az igét? Az jó. Nehogy úgy érezd, hogy akkor feladod, dehogy is. Töltsön el szent elégedetlenséggel azt, hogy Uram, ezt még nem értem, de meg akarom érteni. És tegyél érte erőfeszítéseket. Apollós egy ilyen ember volt. És a végén Lukács azt tudja leírni róla, hogy jártasságra tett szert Isten igéjében. Hogy a Bibliának a tájain otthonosan mozgott. És ezért, amikor bizonyságot kellett tennie Jézusról, akkor nem tudták őt megfogni. Annyira ismerte az írásokat. Na, menjünk tovább. 3. Apollós kész volt tanulni, és szintet lépni Isten megismerésében. Huszonhatodik vers. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Hát ezért mondom, hogy nem csak, hogy ambiciózus volt, hanem egyszerre alázatos is. Akart nagyra törni Isten országában. Akart sokat ismerni az Úrról, de ez nem gőggel töltött el, hanem alázattal indított a tanulásra. Mert amikor Akvila és Priscilla találkoztak vele az efezusi zsinagógában, és utána, hát úgy el tudom képzelni, hogy a zsinagógai ima után oda mennek Apollóshoz, és azt mondják, hogy fú, de jókat mondasz, Apollós. Gyere, meghívunk egy vacsorára, beszélgessünk az Úr igéjéről. És akkor ott a vacsora közben elkezdik neki magyarázni az Úr útját. És azt mondják, hogy képzeld el, hogy nem az ószövetségi proféciáknál ér véget a Jézusról szóló tudás, hanem van sokkal több. És ezzel a szeretetteljes hozzáállással még alaposabban magyarázzák neki Isten útját. És Apollós pedig kész tanulni. Te hogy vagy itt vasárnaponként egy istentiszteleten? Vagy hogy mész a házi csoportra? Mik az elvárásaid? Hát nem olyan értelemben értem az elvárást, hogy jó, hát remélem, hogy most jobb lesz a dicsőítés, mint múlt vasárnap, mert akkor nem ütött akkorát. Remélem, hogy most az ige hirdetés is már végre virít valamit. Nem így. Nem kritikával, hanem azzal a várakozással, hogy mi az, amiben meg tudom haladni a jelenlegi hitbeli szintemet. Mi az, amivel tovább tudok lépni. Mit akar Isten mutatni nekem önmagából, hogy még magasabbra jussak az ő megismerésében? Nem tudom, barátaim, ti hogy vagytok vele? Szerintem egy emberi életnek, egy embernek a legfontosabb célja ebben az életben, hogy annyira megismerje Istent, amennyire csak egy emberi lény megismerheti őt. Nekem ez visszatérő imám. Hogy add, Uram, hogy annyira ismerjelek téged, amennyire csak egy emberi lény megismerhet téged. Hát Apollós ilyen volt. Hogy elbírom képzelni, hogy olvassa az írásokat, és azt mondja, hogy Uram, én olyan alázatos akarok lenni, mint Mózes. És láthatóan egész jól sikerült neki, mert fogadta a tanítást. Hogy Uram, én a hitnek olyan embere akarok lenni, mint Ábrahám. Hogy Ábrahám meg én, hadd legyünk barátok, ilyen bibliai barátok. Hogy hadd legyek olyan szíved szerint való férfi, mint Dávid. Hadd legyek olyan nagy hódító, mint Józsué. És így tovább. Az ember életének ez a legmagasztosabb és legfontosabb célja. Hogy amennyire csak egy ember megismerheti Istent, annyira akard megismerni őt. A hitünk folyamatosan fejlődik. Jobb esetben. Hogyha odafigyelsz az Úrra, akkor a hitedben folyamatosan fejlődni fogsz. A hitbeli fejlődést, ami leginkább meg tudja akasztani, az a bűn, amit megengedsz az életedben. A bűn az olyan, mintha egy növénybe, ami növekszik, mérget injekciózná. Aztán utána megnézed, hogy mit kókadozik ez? Miért nem nő úgy, ahogy szeretném? Hát most már mi az, hogy kiszáradt? Ó, hát akkor inkább kidobom. Ezt teszi velünk a bűn. De hogyha azt tudod mondani, hogy Uram, vegyél ki mindent az életemből, ami nem a tied, és bocsásd meg, kérlek, és dobd olyan messzire, mint napkelet napnyugattól. Ha ilyen szív van benned, akkor azt mondja Jézus, hogy Isten királyságának a növekedése határtalan. És ez a növekedés, ez személyes, lelki szinten is igaz, és a gyülekezetekre is igaz. Ezért ragad meg azokat a lehetőségeket, ahol Isten téged emelni és növeszteni akar. Amit pedig megértettél Istenből, ahhoz ragaszkodj, és kezd el beépíteni az életedbe. Amit megértettél Istenből, hajrá, azt kezd el beépíteni. Bármilyen keserves is, bármennyire nehezen is megy, úgy érzed, bárhányszor húz is vissza a régi életgyakorlatod, amire eljutottál, amit megértettél hitben, ahhoz ragaszkodj. Ezt mondja Pál a Filippi levél 3. fejezetében. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Vagy régebbi fordítás szerint, ami közelebb áll a görögökhöz, aszerint járjunk. Tehát amit megértesz itt, meg itt, azt Isten azt szeretné, hogy konvertáld át ide. Amit megértesz hitben, agyban, meg szívben, azt Isten ilyen mozgási energiával akarja alakítani. Hogy hajrá, ha megértetted, kezdjél el abban járni. Azt építsd be a hétköznapi életgyakorlatodba. Engedjetek még egy saját személyes történetet. Szintén a hitem elején. Ugyanazon a nyáron, amiről az előbb meséltem nektek, talán néhányatoknak már említettem személyes beszélgetésekben, egy heavy metal fesztiválon evangelizáltunk. Mint a kampusz. Olyan volt, ez Tokajban Hegyalja Fesztivál nevet viseli. 2003 áprilisában tértem meg, 2003 júliusában ott voltam a Hegyalja Fesztiválon a saját ifinkkel evangelizálni. Szerintetek mennyit ismertem én Isten országából? Hány Isten tiszteleten tudtam addig részt venni? Május, június, július, 3 hónap. Hát az max 3x4 alkalom Isten tiszteletből. Az én akkori evangéliumom az úgy hangzott, hogy Isten létezik, és lehet vele találkozni. Ennyi. Semmi más nem tudtam az Úrról. Viszont majd szétfeszített az a vágy, hogy ezt mindenkinek elmondjam. És a legkülönbözőbb hátterű és legkülönbözőbb alkoholos befolyásoltság állapotában lévő embereknek ott a Hegyalja Fesztiválon mondtam ezt az egyszerű üzenetet. Isten létezik, és lehet vele találkozni. És képzeljétek, hogy úgy gyűltek körém az emberek, de legyek. És én mondtam nekik azt a hitemből, ameddig eljutottam. Hát természetesen ma már, amikor kint vagyunk a kampuszon, akkor jóval többről szól mindaz, amit mondani tudok. Azért hoztam ezt a példát, hogy azt illusztráljam vele, hogy amire viszont eljutottál, abban legyél sziklaszilárd. Mert Apollósnál is ezt látjuk. Amit tudott, azt mondta, ami a csövön kifér. És utána jöttek Istennek azok az emberei, akik megmutatták, hogy van több. És engem is eljuttattak addig, hogy Tomikám, van ennél több? És láthatjátok, hogy most sem annyi az üzenetem, hogy Jézus él és lehet vele találkozni. Ugye? Nem bánjátok ti sem. Lehet, hogy Sanyi sem kért volna meg, hogyha annyi lenne az üzenetem ma. Igen. De Isten megismerésében van több. Van sokkal több. Jézus a mustármag példázatában Isten országát úgy jellemzi, hogy a szinte láthatatlan magból égig érő fa nő ki. Hát a szinte láthatatlanhoz képest az égig érő, ez mekkora növekedés, határtalan, összehasonlíthatatlan. Ezt kínálja fel számodra Isten országa. Nem tudom, hogy azt figyeltétek-e, hogy amikor lelki növekedésről tanít a Biblia, akkor ezt rendszerint növényekkel hozza kapcsolatba. Nem emberekkel, nem állatokkal, nem emberi dolgokkal, hanem növényekkel. Mégpedig azért, mert a növények azok az életük végéig növekednek. A növények az életük végéig növekednek. Mint egy égig érő fa. Amikor elpusztul, akkor hagyja abba a növekedést. Pál apostol néha használ mondjuk építészeti metaforákat, épüljetek fel az apostolok és proféták alapjára, de rendszerint a Biblia nem például emberi építmények képét használja a növekedésre. Azért, mert Isten úgy gondolkodik a te meg az én növekedésemről, és növekedésünkről, mint ami határtalan. Isten megismerésében mindig van még egy következő szint. És végül, negyedszer. Apollós tovább akarta adni azt, amit megtanult. Ez egy rendkívül fontos tulajdonság. Akkor válik valami igazán a tieddé, hogyha a számodra is olyan formába kerül, annyira tudod artikulálni, annyira kézzel foghatóan a tied, hogy azt tovább tudod adni másoknak. A hitbeli kérdésekkel kapcsolatban ez még inkább igaz. Akkor fogod tudni átadni mindazt, amire te már eljutottál, hogyha szavak szintjén meg tudod fogalmazni, szavakba tudod önteni, arról neked van történeted, tapasztalatod, és azt tudod mondani, hogy Isten ilyen. Ezt tanultam az igéből, ezt tudom átadni nektek. Apollósban ezt a testvérek is felismerték. Megértették azt, hogy amikor idejött Efezusba közénk a kis Apollós, emlékeztek? Hát akkor még egyáltalán nem volt olyan állapotban, hogy azt szerettük volna, hogy széles tömegek elé kiálljon és tanítson Istenről. De nézzétek, hogy Akvilla, Priscilla és az efezusi gyülekezetnek a gondoskodó szeretete nyomán milyen emberré vált Apollós. A 27. versben ezt olvastuk. Mikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Hát mit látunk itt? Azt, hogy vannak az emberek olyan személyiség vonásai, amiket Isten nem kitép belőle, hogyha azok nem jó irányba fejlődnek, mert nem olyan természetűek, hanem jó irányba csatornázza őket. Például Apollósnak ez az ambíciózussága, a tetrekészsége. Azt mondja, hogy át akart menni Akhájába. Miért? Hogy ott is missziózzon. És Akvilla meg Priscilla nem azt írták titokban az akhájai testvéreknek, hogy ezzel az Apollóssal vigyázzatok, mert még nem pontosan ismeri az Úr útját, le van maradva, nem a teljes igazságot hirdeti Jézusról, úgyhogy óvatosan vele inkább ne engedjétek a szószékre. Nem így hangzik a levélnek a tartalma, hanem, mit mond Lukács? A testvérek bíztatták, hajrá Apollós, menjél, terjezd az Úr igéjét, bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És később nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek. Szerintetek Apollós szintet lépett a hitében? Nagyon is. Kész volt tanulni. Kész volt mélyebbre menni az ige megértésében. Kész volt alázatban fogadni azt, amire tanították, és tovább akarta adni azt, amit ő már megtanult. A kollégáid, a barátaid, a rokonaid, az ismerőseid, akik még nem Krisztuséi, arra várnak, hogy mutasd be nekik Isten országát. Lehet, hogy ezt ki is fejezik, a legtöbb esetben általában nem fejezik ki, mert ők maguk sem tudják, hogy arra várnak. De arra várnak. Rád várnak. Arra várnak, hogy lássanak végre egy hiteles embert, aki odaadóan szereti Krisztust, és aki azt mondja, hogy kész megosztani mindazt, amit neki Isten megmutatott. Ilyen ember vagy? Aki odaadóan szereti Krisztust, aki rajong az ő igéjéért, aki azt mondja, hogy nekem már van olyanom, amit megtapasztaltam az Úrban, és át akarom adni neked, kedves kollégám, kedves barátom, kedves rokonom. Téged is szeret az Úr. Téged is meg akar ajándékozni a határtalan növekedésnek a lehetőségével. Ilyenek vagyunk mindannyian. Mint egy üres kancsó. És Isten meg akar bennünket tölteni mindazzal, aki ő maga. Mindazzal, amit róla tudni lehet. Csak rajtad áll, hogy mennyire nyitod meg magadat az Úrnak. Csak rajtad áll az, hogy Isten mennyire tud téged betölteni az ő ismeretével, szavával, lelkével, mindazzal, aki ő maga. Ez tesz különbséget a tanítványok között. Ez az, amiért van az, akiről úgy érzed, hogy azt a betyár, hát mekkorára növekedett a hitben. És ez az, ami miatt van olyan, akiről azt kell mondanunk, hogy barátom, 10 éve tanulod Isten országát, de olyan vagy, mint aki 10x1 éves. Hogy azt nagyon érted, hogy Jézus meghalt, érted, és szeret, na de érted azt, hogy van ennél több is. Vannak olyan hívők, akik tényleg olyanok, mintha 10x mindig 1 évesek lennének. Mindig előről kezdik. Mindig az alapoknál vannak, és valahogy látványosan nem növekednek. Mert csak rajtad múlik, hogy mennyire engeded meg, hogy Isten megtöltsön. Pontosan annyira fog megtölteni Isten önmagával, amennyire neki üresen hagyod magadat. Máskülönben más fog megtölteni. Isten jön, és azt mondja, hogy nézd csak, nálam van még, kérsz még? És te azt mondod, hogy igen, Uram, hát ennél jobbat el sem tudok képzelni. Wow, én nem gondoltam, hogy a te országodnak ilyen mélységei vannak, hogy a házasságomat, a te igéd és gondolataid rendbe tudják tenni. Wow. Hogy a gyereknevelésemet, a te igéd és gondolataid helyre tudják állítani, irányba tudják tenni. Azt a Uram, még, adj még, adj még! Én nem gondoltam volna magamról, hogy másoknak bizonyságot tudok majd tenni rólad. De ez működik. Csak egyszer ki kellett nyitnom a számat, és elhinni, hogy Isten tényleg hatalmasabb, mint a bennünket körülvevő kis mini istenecskék. Hú, Uram, tovább, tovább, tovább! És azt mondod, hogy Istennél határtalan a növekedés. Uram, van még? Van. Még van? Van. Még van? Van. Van még? Van. És Isten soha nem fogja azt mondani, hogy áj, bocs, kifogytam. Annyira top vagy, hadd tanuljak tőled. Isten mindig azt fogja mondani, hogy van még gyermekem, van még barátom. Tudjátok, hogy mi a nagyszerű Apollósban? Az, hogy nem volt képmutató. Amikor arról volt szó, hogy ő neki tanulnia kell, akkor kész volt tanulni. Amikor arról volt szó, hogy embereket kell bátorítania Isten még mélyebb megismerésére, akkor sem volt képmutató. A teológia tudományában nem eldöntött, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője pontosan kicsoda. De én nagyon hajlok arra, hogy ez Apollós. Nem merem 100%-ra biztosra mondani, de nagyon hajlok arra, hogy Apollós. Miért? Hát azért, mert az utolsó versben ezt olvastuk, hogy erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Miután ugye tovább jutott Isten megismerésében. És akkor van egy levelünk határozottan zsidó hallgatóságnak, ami pontról pontra olyan erélyesen cáfolja, illetve bizonyítja, hogy Jézus a Krisztus, hogy hát ezt öröm nézni. Ráadásul a teológusok azt szokták mondani, hogy a zsidókhoz írt levélnek a nyelvezete az valami nagyon kifinomult, nagyon magas görög irodalmi nyelv. Vesd össze, hogy Apollós ékesen szóló zsidó férfi volt. És a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében ezt olvassuk. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeded erre. Hát ezt ismerjük ezt az igét, tudjuk, elolvassuk mindig, és azt mondjuk, hogy hú, de jó, hogy ez nem mi vagyunk. De mi van akkor, hogyha mégis? Mert miről beszél itt Apollós? Arról, illetve a zsidókhoz írt levél szerzője. Arról beszél, hogy a hitben lehet stagnálni, sőt, lehet visszafejlődni. Oké? A hitben vissza is lehet fejlődni. Mert mindenki nézne nagyot, bocsássatok meg, hogyha én újra elkezdeném keresni édesanyámat, hogy szopízni kezdjek. 4 gyerekem van, azért merem mondani ezt a kifejezést. Az egyik egy hónapos újszülött, úgyhogy ezt most testközelből tapasztalom, hogy milyen, amikor egy kisbabát, egy újszülöttet etetnek. Na hát Apollós nem fukarkodik, azt mondja, hogy nem elég groteszk helyzet az, hogy egy felnőtt ember visszamegy, hogy anyatejjel táplálják? Hát dehogy nem. Na most, hogyha Apollós a zsidókhoz írt levél szerzője, akkor azt mondja, hogy fiúk, én tapasztalatból beszélek. Én tudom, milyen az szintet lépni Isten megismerésében. Tudom, milyen az ékes szólónak lenni, nagy tudásúnak lenni, az írásokban jártas embernek lenni, és milyen az, amikor azt mondják, hogy ülj le, Apollós, tanulj. Szerintetek Sanyi nem tanul? Nem képzi magát? Pedig mennyi mindent megtanított nektek Isten országáról, igaz? Hát tudom, hogy tanul, mert beszéltünk már ilyenről. Én is ugyanígy vagyok. Nincs megállás, mindig van még több Isten megismerésében. Egy ékesen szóló zsidó férfi, kevés tapasztalattal, nagy ambíciókkal, és a végén ebben a néhány versben itt a szemünk láttára nő fel, és növi ki magát az egyik legnagyobb hatású ókori misszionáriussá. Azért, mert azt mondta, hogy Uram, ha benned van még több, akkor az nekem kell. Figyelte Isten munkáját, hogy hogy mozog körülötte a lélek, és nem akart lemaradni róla. Lelkesedett az igéért, és meg akarta azt érteni. Kész volt tanulni, és szintet lépni Isten megismerésében, és végül tovább akarta adni mindazt, amit megtanult. Na hát teljes szívemből kívánom, és ezért fogunk most imádkozni, hogy az új remény minden egyes tagja ilyen apollósi lelkülettel bírjon. Mert egész Debrecen rátok vár, és ránk vár. És amikor azt olvassuk néhány versek korábban, hogy megjelentek itt azok, akik felforgatták a világot, akkor azt azért mondják a tesszalonikaiak, meg a béreaiak, mert Pálapostolnak, meg Apollósnak, meg Akvilának és Priscilának a híre megelőzte őket. Az evangélium tartalmáról még semmit nem tudtak, de az erejét már tapasztalták. Na hát, az új remény előtt is ez áll. Meg a Trinity előtt is ez áll. És a pásztorkör minden gyülekezete előtt ez áll, és ezért jó, hogy együtt dolgozunk. Hogy egyszer csak azt mondják a debreceniek, hogy nem tudjuk, milyen szél fúj itt, csak azt tudjuk, hogy ha ez így folytatódik, akkor felforgatják a világot. Amen. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Örökkévaló mennyei atyánk, nagyon szeretünk téged. És ez az, amit ezen a mai délutánon legelső körben szeretnénk megvallani, hogy nagyon szeretünk téged. Hálásak vagyunk a te kegyelmedért, a bűnbocsánatért, azért a helyreállításért, amit elvégeztél az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy a te megismerésed az határtalan. És köszönjük, Urunk, hogy te soha nem fogod azt mondani, hogy elég most már ne akarjunk téged jobban megismerni, hanem mindig csak emelni és húzni akarsz bennünket fel, és egyre inkább fel és fel. Köszönjük, Urunk, hogy a te királyságod a növekedésnek az országa. Köszönjük, hogy nem létezik olyan akadály, amit te ne tudnál elgördíteni az útunkból. Köszönjük, hogy ha mi bűnbánattal jövünk eléd, akkor kiveszed a bűnt az életünkből, és segítesz, hogy tudjunk még mélyebbre haladni a te megismerésedben. Urunk, figyelni akarjuk a te munkádat. Figyelni akarjuk, hogy te hol mozogsz, és hozzád akarunk csatlakozni. Urunk, lelkesedni akarunk az igéért. Buzgó lélekkel akarjuk azt hirdetni. Urunk, kész a szívünk, hogy tanuljunk rólad újra és újra még többet. És tovább akarjuk adni mindazt, amit megtanultál, mert hisszük, hogy ránk vár a világ. Kérünk, hogy járj előttünk és vezess bennünket. Jézus hatalmas nevében. Amen.